kategóriáját, illetően a nyelvészek ez idáig nem jutottak egységet.
Barbara kimerülten ült a Patinás Egyetem egyik előadó termében. Hiába próbált odafigyelni az orosz rendhagyó segédigékre és arra, hogy mit magyaráz a tanár, hosszú percek óta sehogy sem sikerült. Pedig ha másban nem, a tanulásban igazán jó volt. Az utóbbi időben sokszor rémálmok és pánikrohamok gyötörték. Csak az óra végéig ne essek össze. Gondolta most, hogy fél év után végre kimerészkedett a lakásból. Próbált ismét a tanórára összpontosítani, de újra csak a fájdalmas gyerekkori emlékek kúsztak elő. Az utóbbi időben ezek, mint egy árnyék, mindenhová követték. Belül egyre erősebben mondogatta, ismételte egy hang. Nem érsz semmit. Barbara egyre gyakrabban álmodott a mamával. Azt, hogy megint nem ereszti sehová. Hogy ráül a mellkasára és fogva tartja őt. Vagy hogy hirtelen minden ok nélkül megüti őt, és csak fásultan nézi, ahogy a szájából kiserkenő vére piros pettyeket rajzol a padlóra. Aztán meg azt, ahogy a mama vére is. A belső mély dű, amit nyári Barbara elsősorban az anyja és a családtagja iránt érzett, az évek során olyan óriásira dagadt, hogy puszta jelenléte kezdte elviselhetetlenné tenni az életét. Egy nap már annyira nagy volt a teher, annyira sok volt minden, ami vele történt, hogy úgy érezte, képtelen ennyi fájdalommal tovább vinni az életét. Nem tudta miképp, de egy dologban biztos volt. Muszáj megszabadulni a tehertől, amit az utóbbi 20 évben minden nap magával hordott. Lovas Rozi vagyok. Ez az Egyszer Lent. Egy podcast azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. Megjárták a gödör mélyét, de sokkal erősebben másztak ki belőle. Minden élet tele van krízisekkel. Tudom, milyen elveszíteni azt, akit a legjobban szeretünk. Amikor éppen benne vagyunk, akkor könnyen hihetjük azt, hogy ennél rosszabb nem lehet. Aztán egyszer csak felgyullad a belső fény, megrázzuk magunkat, és megpróbáljuk kihozni az adott helyzetből a legjobbat. Az Egyszer Lent podcastben 2 hetente mesélek el egy történetet, ami nagyon mélyre lökött valakit, aki aztán megtalálta az utat felfelé. Ha azt gondolod, mindennek vége, jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akarod. Nyári Barbara egy sikeres, szép, szeretettel teli házasságban élő 30 éves nő. Soha nem mondaná meg senki róla, hogy a mai napig egy illat, egy ártatlan mozdulat is előhívhatja benne mindazt a borzalmat, amit kisgyerekként átélt. Soha nem mondaná meg senki róla, mennyi álmatlan éjszaka, pánikroham, rémületérzet van a háta mögött. Hogyan lehet túlélni azt, ha a bántalmazás és a szeretet forrása egy és ugyanaz? Vagyis maga a család? Hogyan lehet az egész gyerekkort átitató fájdalmat meggyógyítani? Hogyan lehet egészségesen érző embert faragni magunkból? Barbara története erről az elképesztő küzdelemről és élni akarásról szól. És arról, hogy a szenvedés, a családon belüli erőszak nem magánügy. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a Generali biztosító szponzorként mellénk állt. Hallgassátok meg, miért fontos nekik, ami nekünk is.
A leggyakrabban váratlanul a semmiből érkezik az a bizonyos pofon, ami a padlóra küld. Hosszú évek kemény munkájával megszerzett javak veszhetnek kárba egyik pillanatról a másikra, vagy egy családtag elvesztése boríthatja sötétbe a holnapot. Ilyenkor jó, ha van melletted valaki, aki megérti a helyzeted, s átvesz tőled néhány fontos feladatot, és segít az újrakezdésben. A Generali biztosító ebben tud partnered lenni, de a gödörből neked kell kimásznod. A döntéseidet te hozod. Lásd meg magadban az erőt, a lehetőséget arra, hogy felállj, mert képes vagy rá. Mint ahogy ebben a podcastban megszólaló emberek mindegyike megjárták a poklot, de újra tudták kezdeni az életüket.
Főtt a borsóleves, a mama gyúrta a tésztát a pörkölthöz. Az illat bejárta a lakást és melegséget, biztonságot adott Barbarának, meg a papának is, aki sokszor a nappaliban nézte a vasárnap déli híradót, vagy hallgatta a nótacsokrot a tévében. Hétköznap, ebéd után a mama Andersen meséket olvasott. Aztán a papa elé sétáltak a munkába, és közben önfeledten egy gyerekdalocskát énekeltek. Az emberek csodálattal bámulták őket az utcán. a sugárzóan szép fiatal anyukát és a cofba kötött hajú kékmasnis cserfes kislányt.
Nagyon-nagyon szoros volt a kapcsolatunk. Neki az nagyon fontos volt, hogy nagyon közel tudjon magához. Ezért szinte mindig mindent vele csináltam. Úgyhogy vele mentem a boltba, vele mentem bevásárolni a piacra. Tehát, hogy mindig vele voltam. Egy nagyon szoros ilyen szimbiózis alakult ki köztünk. Mindig kint ültem a konyhában, és így láttam, ahogy tesz-vesz, főz, készíti az ételt, a sütemények illata, meg a krémek, a habok, ezekre így nagyon emlékszem a konyhában. Vagy hogy például fontos volt neki, hogy tisztaság legyen az otthonunkban, és akkor esténként még kézzel ilyen rongyal felmosta a konyhát, az előszobát, ez volt az utolsó dolog, amit csinált aznap.
Amikor a mama jól funkcionált, nagyon tudott figyelni az apró részletekre. Úgy tudta igazán különlegessé tenni a pillanatokat, ahogyan általában csak az anyák képesek.
Húsvétkor például elrejtette a lakásban ilyen rókaszőr, vagy nem tudom milyen bundája volt, és kicsípett belőle ilyen részeket, darabokat, és elrejtette a lakás különböző részein, ilyen kis kosárban, csokoládéban, meg egyéb ajándékokkal, és akkor mondta, hogy hát, hogy a nyuszi járt itt este. És ezt elhittem nyilvánvalóan, és nagyon izgatott voltam, és szóval volt egy ilyen nagyon szerető, szép-szép oldala, ami nagyon izgalmassá tette meg szépvé, álomszerűvé a gyerekkorom egy részét.
Nyaranként, amikor a betonfalak elviselhetetlenül okátták még éjszaka is magukból a füllett meleg levegőt, a forróság elől az erkélyre menekültek a mamával. Egy matracon aludtak és nézték együtt a csillagokat. Gondolatban mindketten valahol messze, máshol jártak. A szürke panelrengetegben, ahol Barbara felnőtt, papírból voltak a lakások falai. Nem kellett kilépni az ajtón, vagy udvariasan elhárítani a minden lében kanál szomszédnéni kitartó érdeklődését, lehetett hallani dolgokat. Valahogy mindenki részese volt a másik életének. A legnagyobb titkot mégis Barbaráék 8. emeleti lakásának falai őrizték. Édesen ivott. Emlékszel, hogy milyen előjelei voltak annak, amikor ő elkezdett inni?
Azt tudom pontosan, hogy az milyen volt, amikor rájöttem, hogy biztos, hogy inni fog. És általában vagy az első korty, az, aminek mondjuk szemtanúja voltam, és tudtam, hogy most valami nagyon rossz fog jönni, tehát, hogy itt nincs megállás. Vagy olyan is előfordult, hogy nem előttem ittam meg azt az első kortyot, de ránéztem, és nem volt részek, de hogy pontosan tudtam, hogy ivott. Tehát, hogy annyira minden érzékszerve erre összpontosult, hogy ezt detektáljam, mert hogy ugye ez volt a legnagyobb veszély számomra, hogy ilyen teljesen hihetetlen módon, tehát ivott egy vagy két korty, vagy egy pohár alkoholt, és én már pontosan tudtam, hogy kezdődik. És emlékszem, és nagyon sokszor mondtam is neki, hogy tudom, hogy iszol megint, és hogy nem igaz.
Barbara mamája már a kezdeti időkben is nehezen tudta elfojtani az alkohol utáni csillapíthatatlan vágyát. A jómódú családból származó, kivételes intelligenciájú nő, aki fiatalon grafikusnak készült, nem igazán volt elégedett az életével. Ezért úgy gondolta, a lányából farag olyan embert, amilyen ő soha nem tudott lenni. Így vált Barbara eleven lenyomatává a mamája vágyainak. Minden tekintetben.
Nagyon fontos volt, hogy kitűnő legyek, tökéletesen rajzoljak, hogy tökéletesen csináljak meg ilyen és olyan feladatokat, házfeladatot, később, hogy tökéletesen takarítsam ki a lakást. Ezek voltak fontosak.
A mama az öltözködésben sem ismert kompromisszumokat.
Úgy mentem már iskolába, hogy nagyon rövid volt a hajam. Nagyon-nagyon rövidre levágottam. Valamilyen bemondónak állítólag rövid volt a haja a televízióban, és ő kitalálta, hogy ez nekem jól fog állni, meg hogy ez milyen vagány, meg karakán, és én gyűlöltem, én hosszú vajat akartam mindig, és minden más lánynak. És akkor minden nap minimum egy óra volt, amíg beszárította a hajam, bezselészte a hajam, és utáltam, nem akartam, hogy ezt csinálja, mert nekem erre nem volt igényem. Az egyszerűen csak egy rossz érzés, hogy 6 éves, vagy 7 éves, vagy 8 éves, és egyszerűen szeretnél úgy kinézni, mint a többiek. Te is szeretnél hosszú hajat. Nem akarod, utálod, hogy ott kell egy, nem tudom, napi egy órát ülni, és húzza a hajad, és beszállítja, és zselézi, és egyszerűen nem jó érzés. Én is csak olyan akarok lenni, mint az óvodás vagy az osztálytársam.
Szolárimből is jártatok, ugye?
Igen.
És ezt ő egyébként így mondta, vagy elmagyarázta, hogy miért jó, hogyha rövid a hajat, ha ezt így megcsináljuk?
Nem volt rá magyarázat soha. Volt egy kép fejében valószínűleg arról, hogy milyennek kell lennie egy elég jó, egy jó gyereknek, vagy egy vagány, egy tökéletes gyereknek, és ebbe próbált beletenni ebbe a dobozba mindenáron.
A mama minden erejével próbált kiteljesedni az anyaságban, de semmi sem volt elég az öröm megéléséhez. Egyre gyakrabban az ital jelentette számára az egyetlen kiutat. Az alkohol fokozatosan átvette az uralmat a cselekedetei felett.
Minden kedvesség, minden jóság, minden figyelmesség, minden, nem olyan ösztön, ez így teljesen eltűnt belőle órák alatt. És egy iszonyatos felfordulást okozott az életünkben, a lakásunkban, a családi emberi kapcsolatainkban, tehát hogy így rombolt, mindent rombolt, és nagyon sok agresszió volt benne, nagyon sok düh, és valószínűleg ez akkor feloldódott ezekben a ivós időszakaiban.
A mama magáról és a világról alkotott képében az abúzus, a ragaszkodás, a védelmezés és a biztonság megteremtése összemosódtak. Nem tudni, mikor és miért vált végérvényesen anyja haragjának célpontjává Barbara, de minden egyes alkalommal, amikor anyja tenyere fájdalmasan csattant a bőrén, érezte, hogy ő soha nem lesz elég jó a mamájának.
És az édesapád tudott erről, hogy volt arra példám, mondjuk, hogy ő tanúja volt?
Volt, amikor tanúja volt annak, hogy a mamám bánt, akkor, amikor ivott a mama. És nagyon sokszor volt, vagy nem volt tanulja, mert a nappaliban nézte a tévét, és a konyhában vert a mamám, és valószínűleg nem akar felérzékelni.
És te, benne nem is volt olyasmi, hogy tőle kérje a segítséget?
Nem, abszolút nem. Nem, tehát amikor valakivel ilyen nagyon erős szimbiózisban van egy gyerek, mint ahogy én az anyámmal voltam, akkor tényleg mindent elhisz neki. Ott tényleg az van, hogy ő a fogvatartód, és nem szólsz, nem mered jelezni, hogy baj van, mert tényleg elhiszed, hogy az életed múlik azon, hogy megölhet, hogy bánthat, hogy rosszabb lesz.
Amikor a mama ivott, akkor Barbara papájának az egyedüli eszköze arra, hogy tehetetlenségét, haragját, dühét valahogy megélje, az volt, hogy megverte a mamát.
Ez az apám egy erős ember volt, borzalmas jeleneteknek voltam szemtanúja, nagyon durván bánt ilyenkor az anyámmal, mert hogy ez volt az egyedüli eszköze.
De ilyenkor a te védelmedre kelt egyébként?
Sokszor igen, és sokszor pedig maga az a helyzet, ami otthon kialakult, tehát hogy olyankor olyan élhetetlenné vált a lakás, kószrendetlenség, ez így felismerhetetlenné vált ez az otthon, ami előttem még tiszta volt és jó illatú, meg mindenhol alkoholos üvegek elrejtve, meg az alkoholnak a szaga, mintha így próbálta meg észhez téríteni, jutólag gondolom, de hát nyilván ez nem vezetett sehová.
És ilyenkor mi játszódik le egy gyerek fejében, amikor szemtanulja egy ilyesminek?
Az egy ilyen rettegés. Az játszódik le egy gyerek fejében, hogy verik a mamámat, és hogy annál elviselhetetlenebb fájdalom, meg tehetetlenség azt nézni, meg ijegység, rémület, félelem nincs. Szóval egy gyerek ilyenkor retteg.
Ez ketté válik? Ez a dolog, hogy most nem engem védenek, hanem a mamámat verik.
Így van, abszolút. Volt olyan eset, pontosan emlékszem, amikor tényleg azért verte meg, mert nagyon csúnyán megütött az anyám, és folyt a számból a vér, meg minden. Egyértelmű volt, hogy akkor ott kétségbeesésében, dühében neki esett. Akkor nem az van, hogy fú, hát megvéd, és hogy megérdemli ez a mama, hanem ez a teljes egyrészt bűntudat, hogy ez most miattam van, ez a féltés, rettegés, hogy ne csináld veled. Az a hűség, amit szerintem egy gyerek az anyja iránt érez, az a legerősebb és legintenzívebb, amit valaha lehet érezni, én azt gondolom.
A mama a szeretet nevében láncolta magához Barbarát, és kínoszta szinte egész gyermekkorán át. A papa is a szeretet nevében hunyt szemet a mama viselkedése fölött. A felesége iránt érzett mély kötődés és a lányáért való rajongása abban a hamis meggyőződésben tartotta, hogy a dolgok majd úgyis jobbra fordulnak. De nem így történt. Nyár volt. Barbara már hónapok óta rótta az éjszakai szeszbeszerző köreit. Iskolatáskájában napi 20 üveg söröket cipelt haza a mamának. Ekkora már elviselhetetlenné váltak az alkoholszagú délutánok, a verések, és az, hogy mindig a mamával kell lenni, bezárva vele egy szobába. Egy ilyen fogvatartás alkalmával 8 évesen tervet eszelt ki. Elhatározta, hogy elmenekül a mama haragja elől.
Megvártam, míg egyszer elalszik, de ugye nyilván ezt át kellett gondolni. És emlékszem, hogy az otthoni ruhám alá vettem ilyen elmenős ruhát, amiben majd elmegyek, és így bepakoltam egy ilyen gyerek mini kis táskába egy-két cuccomat, azt valahol elrejtettem. És amikor elaludt, akkor egész egyszerűen fogtam és kinyitottam az ajtót, és mint az őrültek rohantam a buszmegállóhoz. És arra emlékszem, hogy próbáltam nem látható lenni a buszon, ami kivitt a vidéki állomásra, mert az ablakomból rá lehetett látni erre a városi buszra. Azon gondolkoztam, hogy simán, hogyha kinéz az ablakon, akkor látja, hogy rajta ülök a buszon, úgyhogy így lehúztam a fejem, amíg el nem haladt a busz az utcán. Ezt éreztem, hogy muszáj megszöknöm.
Barbara messzire ment pénz, ennivaló és hideg víz nélkül a 30 fokos nyári hőségben. 100 kilométerrel arrébb a nagybácsinál talált menedéket, és várta, hogy elmúljon a vihar. Csodaszép nyár következett. Fagylaltevés, bolondozás a parkban, ültetés a család szőlős kertjében és végtelen nyugalom. Mindent elfelejtett ezekben a hónapokban. Lassanként begyógyult az összes seb. Testén is felszívódtak a kékzöld és lila foltok.
Az unokatestvéreimmel gyerek lehettem, játszhattam, bócskáztunk, bringázni tanultam, tehát olyan nagyon, nagyon gyerekként éltem mondjuk egy-két hónapig, és mondjuk az, hogy jön érted a mamád, újra úgy néz ki, mintha mi sem történt volna a papával nagy szeretetben. Az egyrészt nagyon ambivalens érzéseket tudott kiváltani belőlem gyermekként, tehát az egyik az, hogy nyilván, hogy újra látom az anyámat, és ez a nő újra működik, és kedves, és mosolyog. Másrésztről pedig egy ilyen iszonyú félelem is, hogy akkor most valami, ami nagyon szép és biztonságos, azt most itt kell hagyni. Annak a reményében, hogy most tényleg soha többé nem fog előfordulni az, ami addig mindig előfordult. Az az érdekes, hogy abban a pillanatban, ahogy a mama a szemembe nézett, és azt mondta, hogy soha többé, vagy megígérem, akkor szeretlek, ezek ilyen varázsszavak a gyermeknek, és akkor valahogy mégis az összes félelem meg szorongás, ami addig úgy ott volt, az elmúlik, vagy feloldódik, és akkor csak így megy az ember a mamájába.
Tehát ezt ugyanúgy elhiszi, mint azt, amikor azt mondja, hogy megöllek.
Így van, mindent.
És anyukád volt pszichiátriai kezelésen is, ugye?
Hát többször, igen, ugye. Minden egyes ilyen italozása úgy ért véget, hogy a pszichiátriára került, és nem önszántából, hanem egész egyszerűen elvitték, mert annyit volt kimerült, és akkor egy-két hét kezelés után hazajött. És akkor indult újra az élet.
A család többi tagja sosem mert beleavatkozni végérvényesen életükbe. Azzal a dilemmával küzdöttek, hogy egy gyereknek, akárhogy is van, a szülei mellett a helye. Végül is a mama, mikor nem iszik, látszólag szépen neveli Barbarát, jó nevű iskolába küldi, főz, kiszolgálja a papát, és ugyanúgy, mint Barbara, ők is minden italozás után abban reménykedtek, hogy most tényleg ez lesz az utolsó alkalom. Így hát Barbara a szeretet nevében traumatizálódott újra és újra gyermekévei során.
A bántás az ugye a mindennapok részévé vált. Nagyon sok titokkal, mert nyilván erről nem beszéltem senkinek. És az egy ilyen nagyon nagy teher. Ez nem egy tudatos döntés volt, hogy erről nem beszélek senkinek, hanem ez egyszerűen tabu. Erről nem beszél az ember, hogy mi történik otthon. Meg ugye valahogy a normálissá is ez válik, hogy hát otthon ez van, így élünk.
Az iskolában Barbarát többnyire nem szerették az osztálytársai. Dühös gyerek volt, hatalmas igazságérzettel. Néhány igaz barátja viszont sokat jelentett számára, és ezekben a társas kapcsolatokban el tudott bújni. Meg tudott pihenni. 12 éves volt Barbara, amikor hosszabb időre józan lett a mama. De hiába tette le az alkoholt, végérvényesen és visszavonhatatlanul megváltozott valami a személyiségében, idegrendszerében. Józanul is zsarnokoskodó és agresszív maradt.
Ott így nem mentem, nem menekültem el, úgy még rosszabb volt, mert amíg ivott, addig tudtam, hogy ez most nagyon rossz, de majd egyszer biztos vége lesz, és akkor visszakapom a kedves mamát, a szerethető, a szerető mamát, de hogy amikor már anélkül is nagyon agresszív volt, és megváltozott teljesen, akkor ez egy ilyen végeláthatatlan pokolnak tűnt, iszonyatos csalódás volt, az egy csapda.
Ilyenkor mindig az a gondolat tartotta Barbarában a lelket, hogy 18 éves koráig kell csak kibírni, és akkor elköltözik. Mert aki 18 éves, az felnőtt. Aki felnőtt, az pedig megteheti, hogy nagyon messzire menjen. Végül nem Barbara ment el, a mama hagyta el őket. Egy újabb italozást követően, amikor Barbara 13 éves lett.
Mondta, hogy el fog menni?
Nem, egyszer csak nem jött haza. Nagyjából többet.
És akkor ez mennyi idő után tudja az ember, hogy most akkor ez végérvényes?
1-2 évnek el kellett állni, amíg...
Még nem volt ott?
Aha, igen. Tehát, hogy amíg ez megérkezik az emberhez, és hogy biztosan nem, az azért idő.
A papájával erről azonban soha nem beszéltek.
A papám szerintem most így utólag, én azt mondom, hogy depresszióba esett, ami erősödött az évek alatt. Mert hogy azzal, hogy elment a mama, annak az esélye is eltűnt az életünkből, hogy a normális időszakok visszajöjjenek, amikor szépen meg van terítve, amikor jött a karácsony, és jó ételek vannak az asztalon, és minden gyönyörűen feldíszítve, és olyan dolgok, amit tipikusan egy nő tud behozni a házba, az otthonba, tehát én minden tűntek, és ez azért nagyon nehéz volt neki is.
Bár két világ élt egymás mellett, és érzelmileg alig kapcsolódtak egymással, ennek ellenére szeretetteljes kapcsolat alakult ki közöttük.
Alapvetően, ahogy az évek teltek, egyre kevésbé volt kedve bármihez is. Általában ő otthon volt és tévézett. Meg a tüdejével is problémák voltak, évtizedekig dohányzott, úgyhogy aztán már nehéz is volt neki úgy a mozgás, meg a végzés. Persze az értemben voltak jó pillanatok is, akkor nevettünk együtt, amikor szerelmes lettem valakiben az első szerelmi csalódáskor. Délután odafeküdtem mellé az ágyba, és akkor megvigasztalt, és mondta, hogy kislányom. De ez el fog múlni, hidd el. Szóval, hogy voltak ilyen nagyon szép belsőséges pillanataink, de alapvetően nem tudtunk boldog családként funkcionálni, ami nem is meglepő. Uh-huh. Mert hogy ez egy óriási veszteség.
Életük a mama távozásával végérvényesen megváltozott. És bár könnyebb lett Barbarának, kiskamaszként nem volt könnyű megtalálni a helyét a világban.
Itt óriási szerepe volt a közösségnek az iskolán belül, és az osztálytársaimnak, vagy hát a barátaimnak, mert abban az időben ők neveltek. Ők voltak a szüleim, anélkül, hogy tudták volna. Meg ezt egyszerűen ők mondjuk szép, normális funkcionálságokban nőttek fel, és úgy szerettük egymást valahogy így feltétel nélkül, vagy nem is tudom, hogy annak még volt egy ilyen gyógyító ereje. Az én vadságaim, az én lázadásom, meg minden tulajdonképpen valahogy úgy mellettük tudott szépen szelídülni. Nem is tudom, hogy ez bölcsessége, mert hogy egy 13 éves gyerek nem tudom, hogy lehet bölcs, de hogy ezek a srácok vagy lányok valahogy így végig anélkül, hogy tudták volna, hogy mekkora szerepük van az életemben, meg hogy milyen ajándékot adnak nekem, így fogták valahogy a kezem, és a biztonság, a szeretet, az elfogadás, az odafigyelés, ezektől a srácoktól kaptam meg. Együtt ünnepeltünk mindenkinek a születésnapját külön-külön, és mindig valakinek sütöttünk. Együtt terveztük, hogy majd lemegyünk a művészetek völgyébe. Szóval egy csomó olyan dolgot, amit általában ilyenkor a középiskolások csinálnak. Ez volt az ajándék ebben az egész őrületben.
Barbara 17 éves volt, amikor meghalt a mamája.
Ő kórházba került az utolsó pár hónapban, és értesítettek erről, és akkor ott minden hétvégén látogattam. Ott voltam vele szinte az utolsó percig, vele voltam, ameddig lehetett.
És akkor még tudtatok beszélni, beszélgetni?
Nem, mert nem volt olyan állapotban sajnos.
Barbara fájdalmait és a nehéz emlékeket ösztönösen az írásban vezette le. 17 évesen verseket írt, blogolt. Mivel nagyon könnyen tanult nyelveket, ma már 5 nyelven beszél, nyelvszakra jelentkezett. Magas pontszámokkal gond nélkül bekerült az ELTE orosz szakára. Barbara a mérgező gyerekkorból álmai városába, a szabadságot jelentő Budapestre került. És hajmeresztő élethelyzetekbe sodorta magát. Tudattalanul újra játszotta azokat a történéseket, amelyeket otthon tapasztalt. A díszlet változott, de a minta ugyanaz maradt. Gyerekként úgy tudott megküzdeni a traumatikus élményekkel, hogy kívül helyezte magát a történéseken, mert muszáj volt emberek közé iskolába járni. Ezek a fájdalmak azonban megmaradtak a közvetlen fizikai veszély elmúltával azután is, hogy a mama már nem akarta megütni.
Barátaim is nagyon sok helyig úgy jellemeztek, hogy 5 méterrel a föld felett, nagyon álmodozó, kevésbé voltam jelen, és sokkal inkább valahogy így mindenhol máshol fejben. Ez nagyon jellemző volt rám valóban.
20 éves korában már annyi félelemmel és szégyennel élt együtt, hogy súlyuk elviselhetetlenné vált. Nem tudta, mi az a trauma, csak aludni akart végre a mama rémisztő jelenléte nélkül.
Nagyon sok rémálmom volt, nagyon-nagyon sok a mamával. Meg egyébként is azt éreztem, hogy egyszerűen túl sok, és hogy én ezt nem bírom. És annyira erős volt ez a nyomás, hogy azt éreztem, hogy muszáj segítséget kérem.
Barbarának egyetemistaként nem volt pénze terápiára. Online oldalakon igyekezett olyan szakember találni, aki ennek ellenére ingyen elvállalja őt. De mindenki elutasította.
Aztán egy barátnőméknek az ismerőse volt egy terapeuta, egy pszichológus, és ők mondták, hogy keressem meg őt, mert hogy ő egy nagyon jó ember. Hát az esélytelenek nyugalmával megkerestem, adott időpontot, és iszonyú szégyenben mondtam el neki, hogy nem tudok fizetni, de hogy nagyon nagy szükségem van segítségre, és egy pillanat alatt úgy döntött, hogy elvállal. Az egy ilyen sorsfordító pillanat volt az életemben.
Azt, hogy hogyan sikerült Barbarának feldolgozni bántalmazásokkal teli gyerekkorát, és újra átvenni az irányítást saját élete felett, hamarosan elmesélem. Előtte azonban hallgassátok meg, hogy milyen új műsorokkal készülünk.
Egy életünk van, és én nagyon-nagyon szeretném, hogyha az baromi sürgő lenne.
A tied nagyon az?
Nagyon. Piszkosul az.
Újra itt a Felforgatók, a podcast bátor magyarokról.
Nem lehet saját magammal szembe azt a luxust megengedni, hogy mondjuk össze a molyak.
Kadarkai Endre vagyok. Az elkövetkező hetekben 10 olyan ember történetét mesélem el, akik letértek a kitaposott ösvényről, és saját utat választottak.
Azokból a körhintekből, amik nem olyan irányba forognak, ami számra komfortosan, azokból általában kiszállok.
Akik átírták a játékszabályokat. Akik, ha elbuktak, azért is újra kezdték.
6 éves koromtól úgy nőttem föl, hogy nekem minden héten, minden évben bajnoknak kell lennem.
A Felforgatók addig nem nyugszanak, ameddig el nem érik a céljaikat. Akik, ha valamiben hisznek, amellett a végsőkig kitartanak. Ha borászatra bök rá az édesapja, akkor ön most a borászatot megreformáló magyar üzletember?
Szerintem igen. Ha egyeket tudtam volna elordani általában.
Vegyünk példát róluk. Tanuljunk tőlük. Legyünk minél többen felforgatók.
Viszont előtte irány a medikus presszó.
Kövessetek minket, iratkozzatok fel a Spotify, Apple, Google Podcast lejátszótokon, vagy ahol jól esik. Mondd Ákos, egy fiatal ember miért akar hullákat fényképezni?
Beaton Studio.
Barbara egész életét igyekezett úgy berendezni, hogy az pontosan rácsengjen a szüleitől tanult mintára. Így aztán később, egyetemi évei alatt is sokáig és sokféleképpen élt bántalmazó párkapcsolatokban. Konfliktusokkal, szorongással, bizonytalansággal átszőtt élethelyzetekben, ahol a szeretet és a szenvedés kéz a kézben járt. Csak hogy 20 év után egy napon csordult itt elt a pohár. Hiába volt mestere érzelmei, félelmei palástolásának.
Egyszerűen akkor kiengedett ez a sok fájdalom, tehát addig bírtam.
De hogy valahogy te kezdted el mégiscsak magadat
igen.
Nyitogatni?
Igen, meg egyrészt nagyon sokan félnek segítséget kérni, mert azt gondolják, hogy akkor gyengék. Nagyon sokáig azt gondoltam, hogy segítséget kérni egyenlő a gyengeséggel. Meg az emberek fel sem tudják mérni, hogy az a fájdalom, amivel együtt élnek, az nem normális. Mert szenvedéssel élni, az nem normális. És hogy nem kell azzal élni. Meg volt még egy gondolatom, egy nagyon erős gondolatom, ami nagyon furcsa egyébként, mert hogy 20 éves voltam, és eszem ágában se volt akkor, hogy gyerekem legyen. most vagyok 30, és most sincs még gyerekem, de hogy akkor valahogy az megfordult a fejemben, hogy én azt akarom, hogy a gyerekeimnek könnyebb legyen majd. És ez egy iszonyú erős ilyen motiváció volt abban, hogy ezt valahogy meg kell oldani, hogy ez így nem mehet.
És hol kezdődik a gyógyulás?
Itt, ennél a döntésnél.
Barbara 20 éves kora elején lelki és fizikai állapotának tarthatatlansága miatt úgy döntött, hogy átveszi az irányítást az élete felett. És ez csak úgy lehetséges, ha minél többet megtud arról, ami vele történt. Elkezdett terápiára járni. Pszichológusa segítségével lépésről lépésre tanulta meg, mi a biztonságos kapcsolat, milyen az egészséges kötődés, és azt is, hogy hogyan küzdjön meg tudatosan a traumatikus fájdalmaival. Időközben Barbara papája meghalt.
Ott találtam magam először úgy, hogy jó, akkor most 23 éves vagyok, és se papa, se mama, hirtelen nincs semmi. Az egy nehéz időszak volt, depressziós lettem akkor.
Mikrodózisokban szedett gyógyszerekkel tudott eljutni oda, hogy képes legyen legalább az alapvető dolgait elvégezni. Mégis a legrosszabb pillanataiban is kitartóan élni akart. Jól akart lenni, hogy egy nagyon más, egészséges életet tudjon élni.
Kérdés ugye, hogy mennyi ideig hagyod magad ebben az állapotban lenni. És hogyha nem tudod önmagad a saját hajadnál fogva kihúzni, akkor kell, hogy legyenek olyan emberek körülötted, akik segítenek, kihúznak, vagy ott vannak, vagy támogatnak abban, hogy ki tudj belőle jönni.
Neked voltak ilyen emberek?
Igen, a barátaim, a csapat, így van. És a terapeutám, aki nagyon erősen hitt bennem. Mintákat tanultam tőle, egy feltétel nélkül elfogadott. Úgy, ahogy vagyok, olyannak, amilyen vagyok.
Ahogyan az a brazil fiatalember is, akivel egy évvel később Budapesten találkozott, és aki egy napon a férje lett.
Hát nem gondoltam valahogy valaha is férjhez megyek, nem úgy indult, hogy férjet keresni mentem magamnak. Ő egy nagyon más minőséget képvisel ahhoz képest, mint azok a fiúk vagy férfiak, akikkel azelőtt találkoztam. Azt gondolom, hogy az a belső munkámnak egyik gyümölcse, hogy tudtam kapcsolódni vele. Egy ilyen típusú szelíd, egy nagyon jó ember, nagyon odaadó, egy nagyon szép családból érkező férfi van.
És ez egyből egyértelmű volt?
Nagyjából az első pillanat, hogy ez jó, hogy ez valami más, és hogy ez nagyon jó.
Vele élte meg életében először azt, hogy már nem csak fájdalomból és veszteségből létezhet. Újra benne tudott lenni a jelenben. Ismét üdvözölni tudta elveszett lelke egy-egy darabját. És ez utóbbi volt az egyik legfontosabb kulcs gyógyulásához. Barbara hamarosan Brazíliában kezdett új életet. Salvadorban végleg maga mögött hagyta a múltját. És bár nem tűnt el teljesen a mama, a papa, a fájdalmakkal teli gyerekkor minden emléke, lehetőséget kapott arra, hogy megtanuljon egy teljesen más minőségben kapcsolódni és megtapasztalni az életet. A rossz döntések mind a hűvös óceán mélyére süllyedtek.
Oda megérkeztem, és valahogy így belesimultam ebbe az egészbe hirtelen. Meg nagyon jó volt megtapasztalni, hogy milyen a család, mint közösség, az összefogás, az együtttartás, vagy az együttlevés, az ilyen nagyon-nagyon fontos érték odakint, és ez nagyon jó volt megtapasztalni.
Salvadorban már nem csak szemlélője volt egy harmonikus családnak, hanem annak részévé is szelidült. Férje édesanyjában pedig egy rendkívüli asszonyra, barátnőre, pótmamára lett. Hétvégenként lekvárt főztek, pulykát töltöttek magyar módra, megtanultak együtt rétest nyújtani. Délutánonként pedig Barbara a gőzölgő bahiai kávé fölött ült és beszélgetett Ritával, akit a sors különös ajándékaként épp úgy hívnak, mint a mamáját.
Vele tapasztaltam meg az a minőségi idő, a közös főzések, az éjszakában nyúló beszélgetések, az esküvői ruhámat együtt kerestük nyilvánvalóan. Tehát, hogy egy csomó apró és nagy pillanat is, ahol mindig mindenben egész egyszerűen természetesen úgy állt mellettem meg hozzám, mint hogyha mindig is ismertük volna egymást.
Barbara a világ végén utólag ajándékba kapta a gyermekkort, a játékot, a nevetést, azt, hogy gondoskodnak róla. Hosszú volt az út Salvadorig. Sokkal több a pár hónapos előkészülésnél, vagy a 15 órás repülőútnál. Ahogy ott állt a teraszon, emlékezett életének minden pillanatára. a kék-zöldre vert kis Barbira, a 8 évesre, aki lakótelepek éjszakai csöndje alatt vitte haza iskolatáskájában anyának a 20 üveg sört, aki másik városba menekült egy nyári forró nappalon, a 11 évesre, aki gyógyszereket vett magához, hogy végre vége legyen, az elveszettre, aki úgy hitte, soha senkire nem számíthat. Ott állt egy 26 éves nő egy tiszta férfi oldalán, sikeresen, erősen, és visszanézett egy filmet, amelynek főszereplőjét már mindenki megannyiszor kudarcra ítélte. Ott állt tárva nyitva hagyott szívével a szinte már gicsesen szép új életében. És tudta, hogy számára is minden lehetséges, hogy nincsenek határok, nincs előre elrendeltetés, a sors sem ír meg semmit sem, csak mi vagyunk meg az akaratunk, a vágyaink és a születésünk jogán birtokolt életerő, amivel bármikor képesek vagyunk változtatni életünk legapróbb részletén is. Vagy a legkardinálisabb kérdésekben. Írta naplójában. Barbara kint határozta el, hogy leírja mindazt, ami gyerekkorában történt vele. Egyrészt önterápiaként, másrészt, hogy visszaadhasson abból, amit ő kapott. Az erőből, a gyógyulási lehetőségekből. Miközben évről évre kitartóan dolgozott önmagán, és lépésről lépésre tárta fel életének legmélyebb bugyrait, fájdalmait, egyre közelebb került ahhoz, hogy minden szörnyűség ellenére ma már meg tud bocsátani szüleinek.
Nagyon sajnálom, ami történt velük, mert hogy ők nem boldog emberek voltak, ők nem azért bántottak engem, mert nem volt jobb dolguk, vagy hát az anyám, vagy nem azért nem tudott az apám szembesülni ezekkel a bántásokkal, mert nem szeretett, hanem ez a két ember engem nagyon szeretett, de határokkal tudtak csak, mert hogy önmagukkal nem voltak rendben. Ők nem voltak jól. És az anyám ráadásul még feltételezhetően mentálisan terhelt is volt. És az egyik tünete az volt, hogy ivott mellette, vagy emiatt. És amikor ezekre így az ember rádöbben, akkor tud így kiengedni ez a harag.
Ez bár nem menti fel őket, de képessé teszi az embert arra, hogy rálásson szülei szenvedésére is.
Meg rá tud arra nézni, hogy minden, ami engem ért. Az nagyon szörnyű, de összességében olyan erőt adott ahhoz, hogy valami teljesen más csináljak az életemből, ami szerintem alapvetően így elég csodálatos. És amikor így erre az ember rádöbben, akkor ez egy megnyugvás, meg mindegy, hogy mennyire rosszul bántak a szülei valakivel. A szeretet azt szerintem sosem múlik el, meg a hűség. Így születünk, ez van belénk kódolva, hogy szeretjük a szüleinket.
És ez nem baj?
Nem, sőt. És igen, nagyon hiányoztak, nagyon sok pillanatban, amikor férjhez mentem, amikor az új lakásunknak a teraszán láttam, hogy régtelen dengert. Jó lett volna, ha ott vannak, hogy látják. És soha nem múlik el azonnal.
Salvador minden veszélye, a fegyverek és a pólók alá rejtett kések ellenére a legnagyobb szabadságot és biztonságot adta Barbarának. Barbaráról a kint töltött idő alatt derült ki, hogy komplex poszttraumás stressz-szindrómával él. A diagnózis megnyugvást jelentett számára. Végre kimondódott. Nem arról van szó, hogy ő rosszul működik, hanem hogy a testi tünetek, a pánikrohamok, a szorongás, a depresszió, a rémálmok, az impulzuskeresés, a hosszantartó gyerekkori bántalmazásának érzelmi lenyomatai. És hiába mondja el magának egy CPTSD-vel küzdő ember, hogy a háborúnak vége, ha a test másképp emlékezik. Brazíliában ismerkedett meg a Somatic Experience nevű traumagyógyító módszerrel.
Ez egy testalapú munka, tehát hogy nagyon nem is kell az emlékekkel, meg a régi, nagyon traumatizáló élményekkel foglalkozni, nem kell nagyon bele vagy visszamenni ezekbe az élményekbe, és ez nagyon biztonságossá teszi a közös munkát. Ez nagyon sokat segített nekem.
Barbara ma már ismeri a határait, és tiszteli magát annyira, hogy nem sodorja bele önmagát az emlékeire nézve veszélyes helyzetekbe.
Nekem a sör az trigger, tehát a sör szaga az egy iszonyú trigger a legtöbb alkalommal, és ezért például a barátaim hozzám nagyon közel álló emberek tudják, hogy ez nekem nehéz, és a férjem is, és ezért például csomószor van, hogy megkérdezik, hogy rendben van-e, ha együtt vagyunk, és mondjuk egy zárt térben, hogy nem zavar-e. Edukálom a saját közösségem, a barátaim, a családom arról, hogy nekem mi nehéz, mi lehet trigger, ők meg hallgatnak rám, meg együttműködnek velem, és segítenek abban, hogy feleslegesen ne triggerelődjek.
Persze nem lehet elkerülni, hogy illatok, élethelyzetek olykor-olykor visszarepítsék a múltba. De ma már pontosan tudja, mi történik vele, és azt is, hogy hogyan és mit kell tennie, ha a traumák bekopogtatnak. Tanulja a gyógyulás mikéntjét, hogyan kell szenvedés és felesleges küzdelmek nélkül élni. És tanulja a boldogságot is. Azt, hogyan lehet megszeretni a nyugalom erejét.
Kint tanultam meg, hogy a dolgok majd úgy megérkeznek, meg a dolgok majd úgy alakulnak néha maguktól, hogy jó várni, tehát hogy nincs gond a várakozással, ez nem baj. Szerintem ezt azért egész gyorsan el tudnám felejteni, hogyha nem lenne egy brazil férjem Bahiából. Ez a fajta virtus, meg energia az azért itthon van, vagy hát részem lett, úgyhogy ennek nagyon örülök.
Barbara a corporate, szervezeti világban sikeres nemzetközi karriert épített. 2 éve hazaköltözött férjével jelenleg Magyarországon él és dolgozik. PTSD naplóját és vlogját egyre többen követik.
Bár a gyógyulásnak az egyik fontos része, amikor így elkezdik kiventilálni az ember elmondja a történetét. De alapvetően már nem az a fontos, hogy történt, hanem az a fontos, hogy valami jót csináljak a történetemből. Meg hogy így, amikor elkezd az ember hálás lenni a szüleinek, egy ilyen történetet adtak, vagy ők ezt tudták adni, alapvetően tök nagy erőt lehet belőle kovácsolni.
Barbara pszichológusnak tanul. Traumaterapeuta szeretne lenni. Nagy vágya, hogy olyan szakemberré váljon, aki egy közösség alapú, biztonságos gyógyítási modellt képes kidolgozni és megvalósítani idehaza is, ahogyan azt Amerikában látta. Addig is külföldi szakirodalmak felhasználásával Magyarországon elsőként osztja meg saját tapasztalatait követőivel, akik egyre többen vannak. Mert sokan vannak, akik traumákat éltek át gyerekkorukban, vagy máig valamilyen bántalmazó kapcsolatban élnek. Barbara mára előnyt kovácsolt abból, ami valaha eltörött benne. Sőt, talán épp ott lett a legértékesebb, ahol a sérülés történt. Miközben a Barbarával való beszélgetésünk végén ezernyi gondolat kavargott bennem, azon töprengtem, vajon mi kell ahhoz, hogy megtörjön az az óriási tabu, ami a családon belüli erőszakot övezi.
Beszélni kell róla. A veled való beszélgetés nekem nehéz. Nekem nem jó visszamenni. Nem jó újra elmondani. Ritkán is teszem ezt meg. Pontosan azért, mert hogy ez triggerelő. Másrésztről pedig van egy óriási felelősség is, hogy ha soha senki nem beszél róla, akkor soha nem lesz változás. Ebben a teljesen megváltozott élethelyzetben, amiben vagyunk, jut nagyon sokszor az eszembe, hogy a legláthatatlanabbak most azok a gyerekek, akiket otthon a mamájuk, vagy a papájuk, vagy a mamájuk és a papájuk ver, vagy verbálisan bántalmaz, vagy elhanyagol. Ez addig így lesz, és ez addig láthatatlan lesz, amíg az emberek erről nem mernek elkezdeni beszélni. Azt tudom tanácsolni mindenkinek, akik hasonló traumákon mentek keresztül, vagy még rosszabbakon, hogy az nem az ő szégyenük.
Az Egyszerlent Podcast 8. epizódját hallottátok. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy megmutassuk, minden veremből van kiút. Amikor az alján vagyunk, lehet, hogy nem látszik, de tehetünk azért, hogy jobbá tegyük azt, ami elromlott. A mai epizód szerkesztője és vágója Víg Fekete Zsuzsa, a produkciós vezető Gröger Dia, a zenei és utómunka szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richárd volt. Lovas Rozit hallottátok. 2 hét múlva újabb történettel jövök. Beaton Studio.